Hűséges Istenünk, hisszük, hogy közel vagy hozzánk, ismersz minket és megszólítasz. Köszönjük, hogy felénk fordítod arcodat. Mi is feléd, hozzád fordulunk, ha meg akarjuk találni önmagunkat. Mert azok vagyunk igazán, akinek te teremtettél és te látsz bennünket. Csak akkor ismerünk rá életünk titkára, ha te azt nekünk kinyilatkoztatod igéd világosságában. Minden benned tükröződik, ami igaz. Ami igaz ebben a világban, azért igaz, mert te vagy az igaz valóság. Aminek élete van ebben a világban, azért él, mert te vagy az élet. Ami szép ebben a világban, azért szép, mert tőled az örök szépségtől nyeri szépségét. Ha boldogok vagyunk, akkor azért, mert te igent mondasz ránk. S ha minden sötét és üres, ha nem értjük sorsunkat, akkor is hisszük, hogy ránk tekintesz a sötétség mélységéből. Segíts, hogy szeretni tudjunk téged, s így embertársunkat. Hiszen aki szeret, annak arca a szeretett ember arcán ragyog fel. Ragyogtasd ránk, Urunk, arcodat, és engedd, hogy mi ezt a ragyogást egymásra tovább sugározzuk. Amen. Az igét a 103. Zsoltárból olvasom, a 103. Zsoltár első 5 versét és a 8. verstől a 19. Dávidé, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, mert nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van a napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindenkor az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezései teljesítésével. Amikor először felfedeztem magamnak azt a egyébként könnyen kiszámolható adottságot, igazságot, üzenetet, hogy a 6. nap után jön a 7., ami azt jelenti számunkra, hogy az ember életének az első napja az ünnep. A 6. napon megteremti Isten az embert, és az ember életének az első napja az ünnepnap. És ebben is benne van az, hogy az ünnepet, mondjuk így, hogy a pihenőnapot, az semmiképpen nem mondjuk, hogy a víkendet, a hétvégét, az ember a munkájával, nehogy azt higgyük, hogy az ember a munkájával szolgálja meg. Az ünnep az nem a jutalma az embernek azért, mert 6 vagy 5 vagy 4 vagy ki tudja hány napon át szorgalmasan dolgozott, hanem az a kezdet, amiből a amiből az életünk táplálkozik, amiből az erőt merítjük ahhoz, hogy aztán 6 napon át munkálkodjunk és végezzük minden dolgunkat, ahogy azt a 10 parancsolatban elénk is adja Istennek az igéje. Az ember élete ünneppel kezdődik, és ez az ünnep az mindig meghívással kezdődik, akár a jeruzsálemi templom liturgiáját nézzük, vagy tanulmányozzuk, akár belülre tekintünk, az ünnep azzal a meghívással kezdődik, hogy áldjad, lelkem, az Urat. A hálaadásra meghívással kezdődik, azt akarja nekünk mondani, azt üzeni nekünk, akár ünnep van egyébként, akár nem, hogy van egy másik valóság, az az igazi valóság, az az igaz valóság, és abba hív bennünket az ünnep, hogy lépjünk be ebbe a valóságba. Az nem mindegy persze, hogy kihívja az embert, itt ebben a Zsoltárban Dávid király hívja az Isten tiszteletre érkezőket, hogy áldjad lelkem az Urat. Időt kapunk arra, hogy meghalljuk ezt a hívást, és amikor azt halljuk, hogy áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről, akkor először arra gondolunk, hogy azt áldjuk, akinek az életünket köszönhetjük, az életet köszönhetjük, aki azt mondja, hogy legyen, akkor lesz. És a hálaadás az, amin keresztül be tudunk lépni az Isten szerinti életbe. Hogyha rátekintünk arra, hogy mit is kaptunk tőle, el ne feledd, hogy mennyi jót tett veled, és akkor azt ígéri, megújul ifjúságod, mint a sasé, és ez valahol rímel, nem csak a biológiai létre vonatkozó ígéretként, valahogy rímel arra az intésre, amiből aztán egy kérés jön, hogy megújul az első szeretet. Megújulhat az első szeretet, a hitednek az ifjúsága is meg tud újulni, hiszen ha belefárad az ember a hitbe, akkor erre a megújulásra van szüksége. Ez a megújulás az azt jelenti, hogy újra örömet okoz Isten valóságában élni. És hogyha azt kérdezzük, hogy hol is van ez az élet a látható világban, akkor éppen azt mondja nekünk az Új és az Ószövetség közös bizonyság tétele, hogy ez nem valamilyen látványos tettben van, nem valamilyen látványos dologban van, hanem azt jelenti Isten valóságában élni, hogy kilépünk a világnak a tompaságából. Kilépünk abból a tompaságból, amit a világnak a János levele olyan határozottan és világosan mondja el, hogy mit is jelent a világnak a fogságában lenni, és mit jelent a bűnbocsánaton keresztül ebből kiszabadulni, a világ tompaságából kilépni. Az azt is jelenti, hogy azt az életet, amiben élsz, és lehet, hogy nem tartod túlságosan értékesnek, nem tartod éppen túlságosan felemelőnek, nem vagy vele túlságosan elégedett, azt a helyszínt, az életedet teszi azzá, hogy az benne lehet Istennek a valóságában. Távolról ugyan, de mégis olyan szép, kedves történet, ha valaki nem ismerné, egy elég ismert történet, de nekem mindig újra és újra sokat jelent a Löw rabbi unokájának, ha már unokákról van itt szó, a története, aki folyamatosan azt álmodja Krakkóba, hogy az ő nagyapjának a kincsét akkor találja meg, ha elmegy Prágába, és a Hradzsina vár alatt ott a folyóparton ott fogja megtalálni a nagyapjának a kincsét, aztán ezt álmodja heteken keresztül, már nagyon bosszantja ez az álom. Először azt gondolja, hogy ez egy ostobaság, végül mégiscsak útra kell, hiszen az álom, hát ha mégiscsak igaz lehet, megérkezik gyalog Krakkóból Prágába, ott sétálgatott a folyó partján, őrzik a várat, a katonák, meg kicsit föltűnik, hogy mit keresett neki, mit keresett te itt. És akkor úgy gondolja, hogy hát elmondja őszintén, hogy milyen butaságot csinált, hogy ő egy álomra engedelmeskedve eljött ide, hogy megtalálja a nagyapjának a kincsét. És akkor erre azt mondja neki a katona, hogy hát tényleg nagyon ostoba vagy. Én már évek óta azt álmodom, hogyha elmennék Krakkóba, Löw rabbinak a házába, fölfeszíteném a padlót az ágy alatt, akkor ott valami kincset találnék. De hát ilyen hülyeséget nem hiszen az ember. És akkor azt mondja az unoka, hogy köszönöm, megértettem. Hazamegy, elhúzza a nagyapjának az ágyát, fölfeszíti a padlót, és ott van a kincs. Ott van a kincse. Úgy rátekinteni az életünkre, mint amiben ott találjuk meg a, ott találjuk meg a kincsünket, ott találjuk meg, amire Isten teremtett bennünket, és akkor nem azon gondolkodunk, hogy ez másokhoz vagy magunkhoz, a saját vágyainkhoz viszonyítva jobb vagy rosszabb, mint amit képzeltünk vagy szeretnénk magunknak, hanem azt kérdezzük, hogy hol van ebben Istennek az a szeretete, amiről ez a Zsoltár beszél, a gondoskodása, a szeretetnek a megnyilvánulása, és akkor azt a megfordítást is el tudjuk végezni, hogy nem azt kérdezzük, mint ahogyan általánosan egy vallásos meggyőződésben az ember kérdezi, hogy na akkor hol van az én életemben Istennek a szeretete, hol tudjuk felfedezni, hol tudom felfedezni a nyomait annak, hogy ő valóban szeret engem, és akkor vannak erre romantikus amerikai történetek, ott a lábnyomokra, a homokba, ezt már el sem mondom, hanem megfordítja és azt mondja, hogy hol vagyok én Isten szeretetében. Nem az ő lábnyomait kell keresni, megmagyarázhatatlan, általában inkább a megpróbáltatásokra gondol az ember, vagy akár éppen jó dolgokba is, na itt biztosan Isten szeretete mutatkozott meg, mert másképp ezt nem tudom elmagyarázni, és aztán ha az ember vesz egy nagy levegőt, akkor még a megpróbáltatásokra is rá tudja ezt mondani, hanem ha ezt a megfordítást látjuk, és erről beszél a Zsoltáros, hogy Istennek a valóságában benne lenni. Az egy egészen más szemléletet jelent, hogyha én magamat nem Isten keresem magamban, meg az én életemben, hanem magamat és az én életemet fedezem föl, látom meg, döbbenek rá, hogy benne van Istennek a szeretetében, és akkor már csak azt kell kézni, hogy hogyan vagy benne. Hogyan van benne az életed Istennek a szeretetében. És hogy milyen segítséget kapunk ehhez abban a Zsoltárok, most mi a Biblia óránkon a Zsoltárokat olvassuk, a milyen segítséget adnak, akkor ezeket nem egyszerűen csak valami fajta egyéni költeményeknek, imádságoknak tekintjük, hanem az Isten tisztelet részének, és itt két segítséget kínál a Zsoltár. Az egyik az a lelkipásztoroknak szól, a másik pedig a csendes hívőknek. A lelkipásztoroknak az szól, hogy a hallgatással, a csendben maradással, az elcsendesedéssel, azoknak meg nehéz megszólalni a hitükről, az életükről, azokat meg arra biztatja, hogy áldjad. Áldjad lelkem az Urat. Mind a kettőben ott van a kísértés is, meg az áldás is. Annak, aki olyan nehezen tud megszólalni arról, hogy hogyan is van ő benne Istennek a szeretetében, akár magának, akár a társának, akár a társainak, akár a saját közösségének, vagy ki tudja, hogy kinek, annak azt arra biztatja, hogy mondd ki, szólalj meg. A szájunk megnyitásának, a bizonyságtétel szavakkal formálásának hihetetlen ereje tud lenni, hogyha az belülről jön, nem csak azok számára, akiket elér, hanem annak a számára is, aki mondja. Ezért a hitnek a harmadik legfontosabb jellemzői között, a három legfontosabb jellemzői között ott van a konfesszió. A bizalom, a szívbéli bizalom és az igaz ismeret mellett ott van a hitvallás, a konfesszió, hogy valld meg, mondd ki, fogalmazd meg, és akkor az erővel vissza fog rád hatni. Ennek az első állomása az az imádság, amiben ott vagyunk mi magunk teljesen az egész életünkkel. Megszólalás lehet ebben segítség, a másik pedig az elcsendesedés, a hallgatás, nem az a süket csönd, ami sokszor körülveszi az embert, még talán akkor is, amikor megpróbál elcsöndesedni, hanem az a csönd, amiben Istennek az igéje meg tud szólalni. Jörg Cink a számomra fontos tanító, imádság szerző, a német vallásos keresztény irodalomból mondja azt, hogy amit egy lelkipásztornak érdemes kimondani, az messziről jön. Ezt meg kell várni. Ami rögtön így adódik, hogy na majd akkor erről, ismerjük a lelkipásztoroknak azt a betegségét, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy már eleve úgy olvassa az igét, úgy hallgat rá, hogy mit tudok én erről mondani másoknak. De az első az, hogy nekem mit mond ahhoz ez a fajta elcsendesedés és hallgatás szükséges. És ebben azok, akik korábban megszólaltak előttünk, azok nekünk ebben segítséget adnak, azok, akik a Zsoltárokban adják elénk azt, hogy mit is jelent Istennek a jóságáról beszélni és azt áldani, azok, akik megtapasztalták, és erről szól a Zsoltárnak a közepe, hogyan alakítja Isten a rosszat jóvá, hogy ő hogyan tesz a rosszból jót, nem valamilyen varázslásra, hanem úgy, ahogy ezeknek az embereknek, az Istent áldó embereknek az életében ez megtörtént, akár Jóbnak az életében, vagy éppen Ábrahámében, vagy Jeremiáséban, még akkor is, hogyha valahol sötétben, homályban veszik el az ő élete, vagy annyi embernek az életében, az Istennek a világában. És akkor a Zsoltárnak a legjobb biztatása az, hogy mi a jó, mi az isteni jó az életedben, azt az élő igében keresd, mert az élő ige teremti meg azt a valóságot, Istennek a valóságát, amiben egy olyan tágas tér van, ahol a mi életünk ki tud bontakozni, és azt mondja a végén a Zsoltár, hogy ettől a hálaadástól ne tartson vissza se a méltatlanságodnak a tudata, se a gőgöd vagy a becsvágyad, tedd félre ezeket az akadályokat. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, hisszük, hogy közel vagy hozzánk. Ismersz minket és megszólítasz. Köszönjük, hogy felénk fordítod arcodat. Mi is feléd hozzád fordulunk újra és újra, ha meg akarjuk találni önmagunkat. Mert azok vagyunk igazán, akiknek te teremtettél és te látsz bennünket. Csak akkor ismerünk rá életünk titkára, ha azt nekünk kinyilatkoztatod a te megváltó igéd világosságában. Minden, ami igaz, benned tükröződik. Ami igaz ebben a világban, azért igaz, mert te vagy az igaz valóság. Aminek élete van ebben a világban, azért él, mert te vagy az élet. Ami szép ebben a világban, azért szép, mert tőled az örök szépségtől nyeri szépségét. Ha boldogok vagyunk, akkor azért, mert te igent mondasz ránk az életünkre. És ha minden sötét és üres, ha nem értjük sorsunkat, akkor is hiszük, hogy rám tekintesz a sötétség mélyéből. Segíts, hogy szeretni tudjunk téged, s így embertársunkat. Mert aki szeret, annak arca a szeretett ember arcán ragyog fel. Ragyogtasd ránk, Urunk, arcodat, és engedd, hogy milyen ragyogást egymásra tovább sugározzuk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasét.